Mózes harmadik könyve a 16-től a 20. fejezetig. A 16. fejezetben a Jom Kipúrról, az engesztelés napjáról van szó. A főpap máskor nem mehetett be a szentek szentjébe, csak ezen az egy napon. Beszélt az Úr Mózeshez Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szentélybe a kárpiton belül a ládán levő födél elé, hogy meg ne halljon, mert a födél fölött jelenek meg felhőben. Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétek áldozatul és egy kost égő áldozatul. Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe, gyolcsnadrág legyen rajta, gyolcsövvel övezze magát körül, gyolcs süveget tegyen a fejére. Szent ruhák ezek, mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel ezeket. Az év többi napján a többi pap áldozott, de az engesztelés napján minden munkát a főpap kellett végezzen. Ha megszámoljuk az ezen a napon feláldozott állatokat, ezek összesen több mint 30-ra rúgnak, és ezeket mind ő kellett megölje és feldarabolja. Ezen kívül 5-ször kellett megfürödjön. Ezen a napon a főpap nem viselte a szokásos gyönyörű felszerelését, az éfódot, a kék süveget és ezeket, hanem csak egy egyszerű papi gyolcsruhát öltött magára. Legelőször saját vétkeiért kellett áldozatot bemutasson, utána pedig az emberek bűneinek áldozatait ajánlhatta fel az Úrnak. Mindez Jézus Krisztusra mutat, gyönyörű szimbólumokkal teletűzdelve, kivéve azt, hogy Krisztusban nincs megfelelője annak az áldozatnak, amit a főpap saját magáért áldozott. Jézus nem kellett önmagáért áldozatot bemutasson, mert ő bűntelen volt. Krisztus a mi főpapunká vált, és a mennybe ment, amelynek földi modellje volt ez a földi sátor. Nem a kecskék vére által, hanem a sajátja által, és ezt nem évente tette meg, mint a főpap, hanem egyszer és mindenkorra, és azóta az atya jobbján ül, mert ő ellenségeit tette lábai zsámolyává. Az Ószövetségről és az áldozatokról szólva azt mondta Pál apostol a kolosszébelieknek írt levelében, hogy mindezek az eljövendő dolgok árnyékai voltak csupán, de a lényeg a Krisztus. Mindezek Jézus Krisztus árnyékai voltak, és Krisztus ott áll a történelem választóvonalán, és árnyékát az Ószövetségre, az áldozatokra és a szent napokra vetíti. Ezek közül a leghangsúlyosabb és a legerőteljesebb szimbólum az engesztelés napja volt. Két kecskére vetett sorsot Áron, az egyik az Úré, a másik pedig egy menekülő kecske volt, a bűnbak. A 9. verstől ezt olvassuk. Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az Úrnak jutott, és készítse el azt vétek áldozatul. Azt a bakot pedig, amely a sorsvetésben bűnbakként jutott, állítsák élve az Úr elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje bűnbaknak a pusztába. Áron tehát mutassa be a bikát, mint a maga vétek áldozatát, és szerezzen engesztelést magáért és háza népéért. Vágja le Áron a bikát, mint a maga vétek áldozatát. Rakja tele a szenes serpenyőjét tüzes parázsal az Úr előtt levő oltárról, és két telemarok porrátört illatos fűszerfélével együtt vigye be a kárpiton belülre. Tegye rá az illatáldozatot a tűzre az Úr színe előtt, hogy beborítsa az illatáldozat felhője a födelet, ami a bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg. Azután vegyen a bika véréből, és hintse ujjával a födél fölé, kelet felé. A födél elé pedig 7-szer hintsen ujjával a vérből. Ezután vágja le a bakot, mint a nép vétek áldozatát, vigye be a vérét a kárpiton belülre, és úgy cselekedjék ezzel a vérrel, ahogyan a bika vérével cselekedett. Hintse a födélre és a födél elé. Így végezzen engesztelést a szentélyért, Izrael fiainak a tisztátalansága miatt, és minden vétkes hitszegése miatt. Így cselekedjék a kijelentés sátráért is, amely köztük tisztátalanok között van. Ezen a napon a főpap végzett minden munkát, és senkitől sem kaphatott segítséget, hasonlóképpen Jézushoz, aki egyedül hordozta el a mi bűneinket, és helyettünk szenvedett. A főpap egy évben csak egyetlen napon mehetett be a szentek szentjében, ahol megtalálható volt Isten jelenléte a kegyelem trónusán. Ezen a napon a főpap háromszor lépett be ide. Először, amikor saját magáért ajánlotta fel a vétekáldozatot, azután a kos vérével, amelyet a nép bűnének engesztelésére áldozott, és végül a kecske vérével. Ez volt a bűn törvénye, és a következő fejezetben Isten a vér fontosságát mutatja meg számunkra. Ő megtiltotta bármely vér megkóstolását, illetve evését. A 17.11-ben ezt mondja. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. A vér fedi el a bűnöket. A mai zsidók is megülik a Jom Kipurt, mint az év legszentebb napját, de én mégis megkérdőjelezem náluk azt, hogy miként gondolják bűneik bocsánatát. Ők azt állítják, hogy a Jom Kipur a visszatekintés napja lett, amikor átgondolják az elmúlt évben végzett rossz és jó cselekedeteiket, és a céljuk és reménységük abban van, hogy a jók többségben vannak a rosszakkal szemben. Ha van egy zsidó ellenséged, aki valami rosszat tett neked, akkor elmehetsz hozzá egy nappal a Jom Kipur előtt, és rosszra csábíthatod őt, mert ők az évnek ebben a részében nagyon keservesen igyekeznek, hogy a mérleget a jó oldalára billentsék. De ez egy nagyon téves elképzelés, mert Isten az egészet a vele való kapcsolat alapjaként adta. Ez a kapcsolat a véres áldozatok alapján működik, mert az engesztelés csak vér által lehetséges. Isten kimondta a törvényben, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A bűn mindig is elválasztotta az embert Istentől. A törvényben egyetlen utalás sincs arra, hogy a jó és a rossz cselekedeteidet kellene megvizsgáljad. Isten ezekkel az emberekkel egy olyan szövetséget kötött, amelynek segítségével ők kapcsolatban lehetnek vele, és ennek a kapcsolatnak az alapja a vér által történő engesztelés volt. A törvény azt mutatja meg, hogy Isten mennyire megközelíthetetlen a természeti ember számára. A törvény alatt nem lehetett Istent könnyen megközelíteni. Egyetlen ember mehetett a közelébe, egy évben egyszer a főpap tehette meg ezt, sok-sok áldozat és tisztálkodás után. A zsidók saját törvénye mutatja meg tehát, hogy Istent nem tudják megközelíteni. Amikor a zsidókat kérdezgetem ezzel kapcsolatban, nincs megfelelő válaszuk erre, és csak a rabbik által tanított béna dolgokat válaszolgatják, amelyeknek semmilyen bibliai alapjuk nincsen. Az Ószövetség nem azt mutatja meg, hogy az ember bármilyen körülmények között megközelíthetné Istent. Ennek fényében a 16. fejezet így kezdődik. Beszélt az Úr Mózeshez Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be bármikor a szentélybe a kárpiton belül a ládán levő födél elé, hogy meg ne haljon. Tehát nem jöhet oda bármikor és bárhogyan. Ha abban az időben Istent ilyen lehetetlen volt megközelíteni, akkor vajon miért gondolják a zsidók, hogy manapság ezt könnyebben megtehetik? Ha csak vér általi áldozattal lehet megközelíteni őt, akkor hogyan fognak eléállni saját cselekedeteik alapján, amelyről Isten igéje azt mondja az Ószövetségben, hogy azok olyanok, mint a szennyes ruhák Isten szemében. Az Ószövetségben az Isten megközelítésére tett minden kísérlet utálatos volt az Úr szemében, kivéve az Isten által előírt utat. A zsidók a saját írásaiknak sem felelnek meg, mert megtagadták Isten útját, és a saját igazságukat saját munkálkodásaik alapján akarják megalapozni, Isten törvényeitől függetlenül. Pál azt írta, hogy akiknek a törvény adatott, azok nem érték el a megigazulást, mert munkálkodás alapján keresték azt. Pál a római levélben ennek a megközelítésnek a hibáját is megmutatja, amely még ma is jellemzi a zsidókat. Számunkra Isten megközelíthető, de Izrael számára ez nem lehetséges, mert nincsenek bűnáldozataik, nincsen templomuk és nincsen főpapuk. Mi ma Isten elé járulhatunk Jézus Krisztuson keresztül, aki a mi főpapunk, és aki értünk ment a mennybe, és aki az ő áldozatával szélesre nyitotta az ajtót, és azt mondta, minden rendben, gyermekeim, most már mindnyájan bejöhettek. és minden gyermek, aki hisz ő benne, szabadon léphet Isten elé Jézus Krisztus új szövetségi vére által, amely szövetséget ő kötötte az emberrel. Járuljunk hát bátran a kegyelem trónusához, hogy irgalmat lejjünk ott. Milyen nagyszerű a mi ígéretünk Jézus Krisztusban. Mi is a vér általi áldozaton keresztül közelítünk Istenhez, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ezért ontatott ki Jézus vére, és ezért hangsúlyozza ennyire a vér tiszteletét Isten, és ez még az állatok vérére is vonatkozik. Ez azért volt szükséges, hogy amikor Isten vére ontatott ki a mi bűneinkért, akkor ennek a legnagyobb tisztelettel adózzunk. A zsidó levélben azt olvassuk, hogy ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amelyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja? Az állatok vérének tiszteletére tanít Isten, de mennyivel nagyobb tisztelettel kell gondoljunk Jézus Krisztus vérére. Bele remegek, amikor az emberek lenézően beszélnek az ő vérével kapcsolatban, és azt mondják, hogy milyen véres vallás ez. Voltaire azt mondta, hogy a Krisztus vére és a disznók vére között nincs különbség. De micsoda Isten káromlás ez? Isten azt akarja, hogy Jézus Krisztus vérét a legnagyobb becsben tartsuk, mert azért ontatott ki, hogy a bűneink meg legyenek bocsájtva. Jézus Krisztus áldozatának nagyszerűsége az volt, hogy csak egyszer volt rá szükség, és ezáltal mindent befedett. Nem kell vétek áldozatokkal foglalkozzunk, mert az ő áldozata elégséges volt mindannyiunk számára, és megteremtette az alapot arra, hogy Isten megbocsáthassa a mi bűneinket. De hadd mondjam el, hogy a Bibliában semmi más lehetőség sincs arra, hogy Isten megbocsássa a bűneidet, és nincs más mód arra, hogy te bűnösként közösségben legyél Istennel addig, amíg meg nem oldódik a bűn kérdése. A bűnnel kell valamit tenni, mert Isten szent, és a bűn nem lakozhat az ő jelenlétében. Ahhoz tehát, hogy te közösségben lehessél Istennel, valamit tenni kell a bűnöddel. És egyetlen ember sem lehet közösségben Istennel Krisztus nélkül. Krisztus keresztje bolondság azok számára, akik el fognak pusztulni, de számunkra, akik megmenekültünk, a kereszt Isten ereje. Ez tisztított meg bűneimtől, hogy odaléphessek Istenhez. A 16. fejezetben láthatjuk tehát Áront, a főpapot, ahogy bemegy a szentek szentjébe, és áldozatot mutat be a kegyelem trónusa előtt, Izrael bűneiért a kos vérével, utána pedig a kecske vérével. Az egyik kecskét feláldozták, a másikat elengedték a pusztában. Ez Jézus Krisztus kettős munkájának jelképe, mert ő nem csak bűneink bocsánatát teszi lehetővé számunkra, hanem erőt is ad ahhoz, hogy a bűneink elválasztódjanak tőlünk. Tegye rá Áron mindkét kezét az élőbak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket egy távol eső földre. Így küldje el a bakot a pusztába. Ez jelképezte azt, hogy a bűneik elválasztódnak tőlük. Miután felépítették a jeruzsálemi templomot, az évek során kialakult egy hagyomány arra nézve, hogy hol engedték útjára ezt a kecskét. Az emberek álltak a magas sziklákon, és amint a főpap kivezette a kecskét a hagyományos helyre és elengedte azt, akkor jelt adott visszafele az első embernek, aki azt továbbította a másodiknak, majd a harmadiknak, és néhány pillanat múlva a jel eljutott az olajfák hegyéről a templomhegyi tömeghez. A kecske elszaladt, a bűnök eltűntek. És hatalmas üdrivalgás tört ki, és az emberek hálaadó énekeket kezdtek énekelni, amint megtudták, hogy a kecske minden bűnüket elvitte. Milyen hatalmas a mi örömünk is, amikor felfogjuk, hogy a mi bűneink is mind eltűntek, soha többé nem kell emlékezzünk rájuk, mert Krisztus elhordozta őket, és győzelmet és erőt adott nekünk bűneink felett. A 34. vers. Örök rendelkezés legyen ez nálatok, hogy évenként egyszer engesztelést végezzen Izrael fiaiért minden vétkük miatt. és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. A 17. fejezetben Isten meghatározta, hogy csak egyetlen helyen lehet áldozni, a sátorban, majd később a templomban. Amikor bármilyen állatot meg akartál ölni, akkor azt sohasem vághattad le akárhol, hanem mindig el kellett hozni a templomba, és az Úrnak kellett ajánlani a vele való közösségre, és miután feláldoztad, a hús egy részét hazavihetted. Ez egy állandó emlékeztető volt számukra az Istennel való közösségük szükségességére. A 10. verstől: ha Izrael házában vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valaki bármilyen vért eszik, ellene fordulok annak az embernek, aki vért evett, és kiírtom népe közül. Mert a test lelke a vérben van, és én az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. Ezért mondtam Izrael fiainak: senki se egyék vért közületek. A köztetek lakó idegen se egyék vért. Ha valaki Izrael fiai közül vagy a köztük tartózkodó jövevények közül vadászat közben vadat vagy madarat fog, amelyet megszabad enni, folyassa ki a vérét, és takarja be azt porral. Mert minden test lelke a vére a lélekkel együtt. Ezért mondtam Izrael fiainak: semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek a lelke a vére. Ki kell írtani mindenkit, aki megeszi. Ezt a vér és az élet tisztelete miatt parancsolja Isten. A 18. fejezetben egy olyan kifejezést olvasunk, amely újból és újból előfordul. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Isten szent népet szeretne, és elmondja nekik, hogy ők fogják képviselni Istent a világ előtt. Pál apostol azt mondja, hogy Isten nevét a zsidók miatt káromolják a pogányok között. Isten pedig nagy hangsúlyt fektet erre a kifejezésre, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Isten erkölcsi témákról szól ebben a fejezetben, elsősorban a nem megfelelő szexuális kapcsolatokról, amelyeket megtiltott nekik. Véleményem szerint ebből a szempontból a világot a legjobban a mozi rontotta meg. Az emberek agyát leginkább a mozi és a film fertőzte meg, és legtöbb szennyet és romlást a mozifilmkészítők hozták a világba. Ezeknek az a törekvésük, hogy bemutassák a legfurcsább, a leginkább természetellenes kapcsolatokat. A házasságtöréseket, a homoszexuális kapcsolatokat, amelyekkel kapcsolatban arra törekednek, hogy elfogadottá tegyék az emberek előtt, végül még az állatokkal kezdeményezett szexuális kapcsolatokat is bemutatták. Szörnyű, felháborító és beszennyező dolgok ezek. A Biblia azt mondja, hogy amit vetünk, azt aratjuk le. Ha a testnek vetünk, akkor a testből aratunk nyomorúságot. Nem nézheted ezeket anélkül, hogy bene szennyeznéd önmagadat, az elmédet, mert ezeket elveted az agyadba, és ezek hatására a testedből fogsz aratni ugyanilyen nyomorúságot. Pál azt mondta az Isten nélküli világban, hogy akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért Isten kiszolgáltatta őket szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezek nem akarták megtartani Istent a tudatukban, és persze azt akarják elhitetni, hogy állatoktól származunk, hiszen meg kell szabadítsák a tudatukat Istentől, mert másképp képtelenek lennének e sok piszkos szörnyűség tudatában élni, amiket a filmekben bemutatnak. Pál a Róma első fejezetének végén azt mondja: Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, visszálkodással, ánoksággal, rosszindulattal. Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ha ezen a listán végigmegyünk, rájövünk, hogy ez pontosan ráillik azokra, akiket bemutatnak a filmek. Persze ők azt mondják, hogy ez az élet, ez a realitás, mert ilyenek az emberek, és így élnek. Ha ez így van, Isten óvjon minket, mert egy nagyon szörnyű világban élünk. A csattanó a Róma egy utolsó versében van. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Ha azért nézitek a filmeket, mert élvezetet találtok a gyilkosságokban, a házasságtörésekben, a perverziókban, akkor ti magatok is bűnösök vagytok abban, hogy ezeket élvezitek nézni. Isten azt mondja, hogy az ő népe erkölcsileg tiszta nép kell legyen, hiszen ők képviselik Istent a világ előtt. Nem lehettek olyanok, mint a világ. Az, hogy mindenki ezt csinálja, nem kifogás Isten gyermeke számára. Mindenkitől különböző kell legyél, elválasztva magadat ezektől, mert ő az Úr, a te Istened. Ha a te életed nem más, nem különbözik a világétól, akkor mit van tulajdonképpen? Biztos, hogy nincs igaz kapcsolatod Istennel. A legelső dolog tehát, amit Isten megtiltott itt, bármiféle természetellenes kapcsolat. Miután néhány filmben bemutatták, hogy az apák hogyan erőszakolják meg a lányaikat, hirtelen iszonyatosan megnőtte szörnyűségnek a száma az emberek között, és ezt a fertelmes kaput Hollywood nyitotta meg az emberek előtt. Persze, hogy volt már ilyen azelőtt, de a filmek hatalmas mértékben növelték meg ezt. Most aztán olyan filmeket mutogatnak, ahol az anyák létesítenek vérfertőző kapcsolatot a fiaikkal. Nincsenek már szavak erre, hogy milyen korrupt és bűnös világ ez. De mivel Jehova a ti istenetek, ezért ti nem kell beszennyezétek magatokat ezekkel, nem kell ezeket műveljétek, hanem legyetek mások, mert az Isten a mi Istenünk. Isten megtiltotta, hogy a gyermekeiket a tűzön keresztül Moloknak áldozzák. Isten azt mondta, hogy tudom, hogy az egyiptomiak és a kánaániak is ezt cselekedték, de pontosan azért üldöztem ki őket erről a földről, és azért pusztítom el őket, hogy ne követhessétek az ő szokásaikat. A 22. verstől: férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihánja az a föld a lakosait. Maga a föld is betege lesz a sok szörnyűségnek és romlottságnak. Amikor a farizeusok azt mondták Jézusnak a jeruzsálemi bevonulásakor, hogy fedje meg a tanítványait, Jézus azt válaszolta, hogy ha ők nem szólnának, akkor ezek a kövek szólalnának meg helyettük. Azon töprengek, hogy vajon mi mindent tudhat a föld. Isten azt mondta Káinnak, hogy a föld kiált hozzám a testvéred vére miatt. Van egy pont az erkölcsi romlás folyamatában, amit ha egy nép elér, akkor önmagát fogja megsemmisíteni. Az Egyesült Államok nagyon közel van ehhez a ponthoz. Isten ezekkel a törvényekkel kapcsolatban azt mondta Izraelnek, hogy ha megtartjátok ezeket a parancsolatokat, akkor naggyá teszlek titeket, de ha megtagadjátok ezeket, akkor átkozottak lesztek minden utatokon. Isten azt mondta, hogy az igaz élet felemeli a nemzetet, de a bűn minden embernek romlására válik. És később Isten azt kiáltja Izraelnek, hogy azért került rabságba és nyomorúságba, mert megtagadták az én útjaimat és a saját útjaikon jártak. Ma Isten ugyanezt kiáltja az Egyesült Államoknak is. Megtagadták parancsolataimat, és a föld lassan kihánja a lakóit. a 28. verstől, ne hányjon ki titeket is ez a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket. Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell írtani a népek közül, ha ilyet követel. Őrizzétek meg, amiket elrendeltem, és semmit ne kövessetek el azok közül az utálatos szokások közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal. Én az Úr vagyok a ti istenetek. A 19. fejezetben így folytatja Isten. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik. Szentek legyetek, mert én az Úr a ti istenetek, szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalom napjaimat. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ha békeáldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. Az áldozás napján is másnap egyétek meg, ha pedig harmadnapra marad, azt égessétek el. Ha mégis eszik belőle valaki a harmadik napon, az romlott húst eszik, nem kaphat kegyelmet. Megbűnhődik, aki abból eszik, mert meggyalázta az Úr szentségét. Ki kell írtani az ilyen embert népe közül. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket se szed föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így gondoskodott Isten a szegényekről, hogy másodszor nem lehetett összeszedni az aratás, a szőlőszedés maradékát, hanem a szegények maguk is elmehettek a mezőkre, és maguk szedhették össze a maradékokat. Tehát nem egy ölbehullatott segélyezés volt ez, hanem lehetőséget adott a szegényeknek a munkára, akik szintén dolgoztak, és nem várták otthon a sült galambot az ágyukban fekve, tévénézés közben. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne zsákmányolt ki, és ne rabolt ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess. Félj istenettől. Én vagyok az Úr. Elképesztő, hogy milyen kegyetlenek tudnak lenni az emberek, ugyanúgy, mint a gyermekek is egy fogyatékos gyerekkel szemben. Mi történt az emberi természetünkkel? Az állatok gyakran meg is ölik a fogyatékos, hibás egyedeket, de gyakran az emberek sem állnak ettől távol, mert gyakran kihasználják a hátrányos helyzetűeket. Ez a világ legkegyetlenebb dolga, ugyanakkor ez a legveszélyesebb dolog is, mert Isten mellettük áll és megfizet értük. Ő óvja az özvegyeket, ezért vigyázzatok, hogy miként viszonyultok hozzájuk. Az ember Jézus Krisztus nélkül nem sokban különbözik az állattól, mert az állatnak is van teste és tudata, akár csak az embernek, ha Jézus nélkül van. Ezért az állatvilághoz hasonlítja magát, és ezért kegyetlen a fogyatékosokkal és a hátrányos helyzetűekkel szemben is. De akit Isten lelke szült újjá, az Istennel van kapcsolatban, és az nem tudja megtenni ezeket a dolgokat. Ha gyakran ilyen dolgokat teszel, akkor biztos lehetsz benne, hogy nincs valódi kapcsolatod Jézus Krisztussal, mert aki Istentől született, nem cselekszi a bűnt, mert Isten magja egy új élet van benne, és nem tud bűnben élni. Erről János első levelében olvashatunk. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézd, hogy valaki nincs telen, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjessz rágalmakat néped között, ne törj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben az atyád fiát. A zsidók azt felejtették el, hogy Isten az emberi szívekkel és lelkekkel törődött, és ezek helyett mindenféle külsőségekre kezdtek figyelni. Jézus rámutatott, hogy ezen értelmezés miatt teljesen törvénytelenül éltek, hisz a törvény lelki, és az Istent a hozzáállásod érdekli. Itt is a szívről szól a törvény. De a zsidók pedig azt tartották, hogy csak akkor szegted meg a törvényt, ha megölted a fele barátodat. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népedhez tartozókkal szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, ő azt válaszolta. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez tehát a második legnagyobb parancsolat. Tartsátok meg rendelkezéseimet. Állatodat másfajtával ne párosítsd. Ne vesd be meződet kétféle maggal. Ne védj magadra kétféle anyagból szőtt ruhát. Ha majd bementek arra a földre, és ültettek mindenféle gyümölcsfát, tartsátok a gyümölcsét körülmetéletlennek, 3 esztendeig legyen körülmetéletlen, ne egyétek. A 4. esztendőben pedig szentejétek minden gyümölcsét ünnepi ajándékként az Úrnak. Az 5. esztendőben már megehetitek a gyümölcsét. Így bőven fog teremni nektek. Ne nyírjátok le halántékotokról a hajat, szakállad végét ne csúfítsd el. Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szent helyeimet. Én vagyok az Úr. Ne forduljatok halott idézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Az őszember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert. Itt Isten az idősek tiszteletéről szól, akár csak az idegenek tiszteletéről, akiket úgy kell kezelni, mintha a saját földünkön születtek volna. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem a hosszmértékek, súlymértékek és űrmértékek használatában. Igaz mérlegetek, igaz súlyotok, igaz vékátok és igaz mérőedényetek legyen. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről. Isten itt őket igazságosságra inti minden körülmények között, hogy senkit be ne csapjanak. A 20. fejezetben olvashatjuk a 18. fejezetben már tárgyalt témákkal kapcsolatban azt, hogy a törvény ezen megszegői halállal lakolnak. Sokan a halálbüntetés eltörlését követelik, de az biztos, hogy ha az itt leírtak alapján használnánk a halálbüntetést, akkor a bűnözés meg sem közelíteni a jelenlegi szintet. A mai bírói gyakorlatunk sokkal jobban védi a bűnözők jogait, mint az ártatlan áldozatokét. Valami teljesen elromlott ebben a rendszerben, amely elengedi az erőszakot és emberrablást elkövetőket, hogy megint megismételhessék szörnyű tetteiket. Ha valaki visszaeső bűnös, akkor azzal úgy is kell bánni, és olyan ítéletet is kell hozni. A gyermekek megrontóival kapcsolatban pedig a legjobb, ha villamosszékbe kerülnek. Kérhetik Istent, hogy bocsásson meg nekik, és akkor a mennybe jutnak, és mi is megszabadulunk tőlük, és a gyermekeink is nyugodtan járkálhatnak az utcákon. Mondd meg Izrael fiainak, ha Izrael fiai közül vagy az Izraelben tartózkodó jövevények közül valaki odaadja a gyermekét a moloknak, kövezze meg az ország népe. Én is ellene fordulok az ilyen embernek, és kiírtom népe közül, mivel a moloknak adta a gyermekét, és ezzel tisztátalanná tette szent helyemet, és meggyalázta szent nevemet. Ha pedig az ország népe mégis szemet huny fölötte, és nem öli meg azt az embert, aki odaadta gyermekét a moloknak, akkor én fordulok az ellen az ember ellen és a nemzetség ellen, és kiirtom a nép közül őt és mindazokat, akik követik a paráznaságban, és akik paráználkodtak a molokkal. Ha valaki halott időzőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket paráznaságában, ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népe közül. Szentejétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat. Én az Úr szentellek meg titeket. Ha valaki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakoljon. Apját és anyját ócsárolta, vére rajta. Ha valaki férjesasszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Ha valaki apjának a feleségével hál, apjának a szemérmét vette föl, halállal lakuljanak mindketten, vérük rajtuk. Ha valaki a mennyével hál, halállal lakuljanak mindketten. Förtelmességet követtek el, vérük rajtuk. Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakuljanak, vérük rajtuk. Ha valaki feleségül vesz egy nőt az anyjával együtt, fajtalanság az. Égessék meg a férfit az asszonyokkal együtt. Ne legyen ilyen fajtalanság köztetek. Ha valaki állattal közösül, halállal lakoljon, és az állatot is öljétek meg. Ha egy asszony bármiféle állathoz megy, hogy párosodjék vele, öld meg az asszonyt is, meg az állatot is. Halállal lakoljanak, vérük rajtuk. Isten szigorú büntetést helyezett kilátásba az ilyen bűnök miatt. Ezáltal tudhatjuk, hogy Isten mit gondol a bűnökről. Isten azért rendelte el, hogy ilyen kemények legyenek, hogy tiszták maradhassanak és megállhassa őket. A 22. verstől ezt olvassuk. Tartsátok meg minden rendelkezésemet, minden döntésemet, és teljesítsétek azokat, hogy ki ne hányjon benneteket az a föld, ahová beviszlek titeket, hogy ott lakjatok. Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Megutáltam őket, mert mindezeket cselekedték. Ezért rendelte el Isten a kiirtásukat. A kemény törvények megtartották a közbiztonságot az emberek között, egy nő sem kellett féljen attól, hogy éjszaka átmenjen a tábor egyik feléből a másikba. Szent hely volt az, akárcsak a mennyország és az Isten földi királysága. Ha ez a törvény nehezetekre esik, akkor Isten országában is nehezen fogtok boldogulni, hisz ti magatok kell betartassátok az igaz utakat az emberek között. Ez egy nagyszerű, dicsőséges 1000 év lesz, amikor Krisztus vaskézzel fog uralkodni, és a földön igazság lesz. Sokkal jobb lesz akkor élni a földön, mint ma. Isten nagyon kegyelmes és irgalmas, mert egyébként egyikünk sem lenne itt ma. Az ő szeretetének és irgalmának köszönhetjük, hogy egyáltalán élünk. De szabadon bűnözzünk azért, hogy a kegyelem bővölködjék? Isten ments! Hogy élhetünk továbbra is a bűnben, ha már meghaltunk a bűnnek? Az egyik vers szerint Isten azt mondta, hogy ha ezeket cselekszitek, akkor e szerint is éltek. Ezen alapult az Ószövetség is, a cselekedeteken. Az Új Szövetség már a létezésen alapul, azon, hogy ki vagyok Jézus Krisztusban. Már nem az a lényeg, hogy én mit teszek, hanem az, hogy mit tett Isten, és hogy elhiszem-e és bízom-e Jézus Krisztus munkájában. Mózes 3. könyvéhez nagyon jól kapcsolódik a zsidó levél, és érdemes azt is végigolvasni, hogy ezt jobban érthessük.